Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, dr. Sinegere Leonóra vagyok. Önök az Alkohol és Én című műsort hallják most élőben, ezért bemondanám a telefonszámot is, 061-374-0904. Tehát, ha valami kérdésük van, hozzászólásuk, szeretnének elmondani valamit, akkor szíveskedjenek telefonálni. Technikus kollégánk Erdős Levente fogja felvenni a telefont, akit köszöntünk szeretettel, és vendégeinket, Fazekas Gyuri atyát, a Katolikus Alkoholista Mentő Misszió lelkészét, igen, és kedves Máriát, aki szintén ennek a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálatnak a munkatársa. És hát majd beszélsz akkor mindenféle élményedről, amit átéltél, hogy eljutottál az utadon idáig. Egy pár szót mondanék bevezetőül. A mi atyánkban, ami gyönyörű imánkban, amit Jézustól tanultunk, azt kérjük, hogy add meg mindennapi kenyerünket ma. De hát nem csak a fizikai kenyeret kérjük mi Jézustól, Jóistentől, mennyei atyától, hanem a lelki táplálékot és a lelki kenyeret is, az evangéliumot, az örömhírt. Mert milyen jó, ha az ember a napját örömhírrel kezdheti. Ezért mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy a napi evangéliumot olvasgassa szeretettel. Hát én is hoztam most egy kis örömhírt, de most nem a mai evangéliumot, hanem a hegyi beszédnek az utolsó két sorát, ami egy kicsit talán nehezebben érthető. Így szól Máté 5:48. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hát hogyan kell ezt érteni? Hiszen azt tudjuk, hogy mennyei atyánk tökéletes, de hát mi, halandó emberek, hogyan tudnánk tökéletesek lenni? Sokan gondolkodtak már ezen, és arra jutottak, hogy aki hisz Jézusban, és Jézus benne él, azt az embert betölti a hitereje, az az ember teljes, vagyis telejosz, ahogy a görög szó fogalmazza meg életfeladatunkat. Mit kér tehát végső soron Jézus ebben az igében? Higgyünk a mennyei atyában és az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, aki megváltott minket a kereszten. Nem bűntelenséget kér tehát Jézus ebben az igében, hanem hogy úton legyünk, hogy Jézust hordozzuk, akkor útközben is tökéletesek lehetünk. Mint a növények, amik sokáig fejlődnek egészen a végkifejletig, de a fejlődés minden stációjában tökéletesek. Mi sem vagyunk még készen, fejlődünk, úton vagyunk, de ha a Jézusi embert hordozzuk magunkban, útközben is teljesek lehetünk. Mária ad nekünk ehhez segítséget, aki malasztal és Jézussal teljes. Az ilyen életet élő ember, még ha hibázik is, fejlődése minden fázisában, tökéletes és Istenhez hasonló lesz. Hát ezzel a gondolattal szeretném megkezdeni a mai beszélgetésünket. Elnézést kérek, kicsit náthás vagyok, és kedves Máriához fordulok, hogy meséljél nekünk, kedves Mária, a te életutadról. Hogyan kanyargott, hogyan választott ki téged Isten arra, hogy ebben a szép szolgálatban, az alkoholista mentő katolikus szolgálatban munkatársként vegyél részt?
Hát nagyon nagyon érdekesek voltak ezek a gondolatok, amiket most hallottunk, mert egész gyerekkoromban úgy telt az életem, hogy megpróbáltam tökéletességre törekedni, mert igazából egy, most már tudom, nem megfelelő istenkép vezetett engem az életemen, és igazából úgy éltem a napjaimat, hogy Isten szeme mindent lát, vagyis gyakorlatilag ez egy ilyen félelem.
Gyermekkorodban?
Igen. És ez adott egy ilyen alap, állandóan tökéletességre való törekvés felé való vágyat, vagyis inkább ez egy elkötelezettség volt. És azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindennek a gyökere volt a későbbi utamon, mind a mind a munkámban, mind a családi életemben, és most már látom, hogy mennyi kárt tud az okozni, hogyha az embernek nem megfelelő Isten képe van, és nem a szerető Isten kezét fogja, hanem a büntető Isten kezét, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindenben közrejátszott. Az, hogy az én sorsom úgy alakult, ahogy alakult.
Szüleidről is mondj egy pár szót, légy szíves.
Az én szüleim elváltak körülbelül 6 éves koromban, katolikus nevelést kaptam az édesanyámtól, és hát annyit kell esetleg még tudni, bár én ennyire nem hiszek benne, de hogy ez mennyire determinálja az embernek a jövőjét, de az édesapám is alkoholista volt. Én ennek nem tulajdonítottam sok jelentőséget, igazából ez volt a természetes, tehát én nem gondoltam, hogy ez
ebbe születtél
olyan...
bele.
Igen, tehát nem gondoltam, hogy ez egy olyan nagyon nagy ügy, talán meg sem fogalmaztam magamban, hogy ő alkoholista, ott voltam mindennapokban mindig a...
De aztán elváltak a szüleid, és igen. Akkor ő messzebb került tőled, gondolom.
Igen, hát ritkábban találkoztunk, de nagyon gyakorta előfordult, hogyha együtt voltunk hétvégén, vagy nyári szünetben, téli szünetben, hogy mondjuk én megvártam őt kis nagylányként az utcán, mert ő bement egy sörözőbe. Ez már olyan természetes volt. Tehát fel sem tűnt nekem.
És te mikor kezdtél inni? Hány éves voltál?
Igazából nagyon sokáig az alkohol egyáltalán nem játszott szerepet az életemben. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán 18 éves körül lehettem, amikor egyáltalán az iskolatársaimmal egyet-egyet kocintottam. Tehát szalagavató után, érettségi után ilyenkor nem volt szokás nálunk inni. Egyáltalán nem volt szokás nálunk inni.
Már édesanyád oldaláról gondolom.
Igen. Hogyha valami alkalom volt, vagy jöttek a vendégek, rokonok, akkor láttam, hogy ők ittak valamit, de én egyáltalán nem. Tehát én már fiatal felnőttként is még a gyerekségemet éltem meg, hogy nem lehet, vagy nem szabad. Tehát én nem is vágytam rá.
És aztán mi történt?
Aztán az történt, hogy családot alapítottam, vagyis férhez mentem, és megszülettek a gyerekeink, és itt utalnék vissza arra, amire kezdtem, vagy amivel kezdtem, hogy az ember próbált megfelelni, mint családanya, mint feleség. Nekem nem volt testvérem, úgyhogy még a kisgyerek is igazán újdonság volt a családban, tehát egyáltalán egy teljesen új élethelyzet volt, és én úgy éreztem, nem tudom, hogy így volt-e, de úgy éreztem, hogy nagyon sok felé kell megfelelnem, a férjem felé, az édesanyám felé, az anyósom felé, akik mind úgy láttam, hogy valamiben többek voltak nálam, és ez egyre nagyobb és elviselhetetlenebb terhet rakott rám, hogy nem jó, nem vagyok elég jó, nem úgy csinálom, hogy ők.
Hány gyermeked van?
2 lányom van.
És mi a foglalkozásod?
Asszisztens vagyok.
És akkor úgy érezted, hogy nagyok a terhek rajtad, és próbáltál ellazulni az alkohol hatása által, vagy hogy történt ez?
Ez úgy történt, hogy kiköltöztünk Budapestről egy Pest közeli kis helységbe, hogy kertes házban tudjunk lenni, és ez egy nagyon elszigetelt falu volt, ahol nem igazán tudtam az emberekkel kapcsolatot teremteni, mert nem nagyon fogadták be azokat, akik úgy...
Gyűjt mentek.
Igen. És hát nagyon-nagyon elszigetelt életet éltem, úgy éreztem. És már egyre nagyobb volt a feszültség azáltal, hogy igazából nem is tudtam kivel megosztani.
Kedves Mária, van egy telefonáló a vonalban, tedd fel a fülhallgatót, és te is, Gyuri atya, és akkor meghallgatnánk a telefonálót. Tessék, halló, Mária Rádió.
Jó estét kívánok, Imre vagyok Budapestről, jó halló. Estét kívánok. Igen, igen, én beszélek.
Hát sajnos úgy látszik, hogy nem sikerült a kapcsolat, úgyhogy...
Beszélj, hallom önöket.
Akkor folytatjuk a beszélgetést. Tehát, igen... Tehát a kis faluban a gyűjtmenteket nem fogadták be.
Igen, és én úgy éreztem, hogy egyre kevésbé tudom a helyen megállni abban a feladatban, amiben kell, családanyaként, feleségként, mennyként, és egyszer egy bolti vásárlás alkalmával teljesen tehát nem is tudom, hogy hogy jött az ötlet, beraktam két üveg sört a kosaramba. És azt hiszem, hogy... Igazából az ember nem is tudja azt, hogy ha hiányzik valami az életéből, vagy megértés, vagy elfogadás, vagy együttérzés, akkor azt mennyire tudja felismerni, és hogy mennyire tudja ezt betölteni az ital azzal, hogy stresszt old.
Máriám, még egyszer próbálkozik a kedves hallgató, úgyhogy akkor hallgatjuk.
Csókolom, jó estét kívánok!
Üdvözlöm, jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy sikerült összekapcsolnunk. Nagyon röviden, csak egy-két szóval megemlíteném, én most már majdnem 70 éves vagyok, és hát ennyi idő alatt, amik tapasztalatot hát összegyűjtöttem ezzel az alkohol problémával kapcsolatban, és csak nagyon röviden azt szeretném mondani, hogy hivatkoznék azokra az arab népekre, ahol az alkohol 100%-kal, mit tudom én, majdhogy nem halálra büntetik, szóval nagyon szigorúan veszik, és hogy ezt talán a mi vallásunkban is lehetne szigorítani, csak ennyit szerettem volna mondani, mivel hogy annyi sok borzalmas dologról hallottam már, amit az alkohol okoz, hogy az valami szörnyűség, és most már én ott tartok magamban, hogy azt a következtetést mondtam le, hogy azoknak a népeknek van ezzel kapcsolatban igazuk, tehát azt kellene követni, majd hogy nem.
Köszönjük szépen a véleményét, hogy elmondta. Hát azért ott is vannak problémák, tehát én most ebben nem akarok belemenni, de addiktológusként pontosan tudom, hogy melyek ezek az országok, és akkor az átmeneti vizeken, a hajón isznak, meg ott viszik, meg hozzák. Szóval azért igen, ott sem tökéletes a helyzet, tudja? Na, mindegy, szóval eznek belülről kellene jönni, hogy mennyit és egyáltalán ígyunk-e. Na de hát, aki függőbeteg, annak természetesen egy kortyot sem szabad alkoholos italt innia. Nagyon köszönjük, hogy betelefonált. Igen. Reméljük, hallgatták azok is, akik a törvényeket hozzák, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Elgondolkodom. Hát jó, mondjuk az államnak ez üzlet, ha szárazan nézik a dolgot, és ők nem nagyon vannak a saját bótjuk ellen, a politikusok.
Hát mondjuk. Az is igaz, de azért én azt mondanám, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás, hogy tiltani kell. Köszönjük szépen a telefont, viszont hallása, hallgassa tovább a műsorunkat. Viszont hallása. Na hát akkor, kedves betelefonáló, aranyos volt. Igen, hát a tiltás nem mindig segít. Hát tudjuk, a drognál is hiába van törvény rá, hiába tiltják, azért sajnos nagyon sok a drogos fiatal. Szóval, mondd tovább, kedves Mária, akkor. Tehát, és egyre többet kellett innod, nyilván ugye az alkohol függőséget okoz, toleranciát, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a hatást, ugyanaz a dózis már nem éri el, tehát többet kell inni, hogy ugyanazt az ellazultságot, azt a feszültségmentességet elérjed. Igaz? Így volt?
Igen, ez így volt. Én azt gondolom, hogy valószínűleg nem bírom jól az alkoholt, és ezért nekem nem is kellett olyan nagy mennyiségeket innom, viszont az már teljesen rendszeressé vált, hogy minden nap valamennyit titokban fogyasszak, akár úgy, amikor még csak mondjuk aludt az egyik kisgyerekem otthon, és gyakorlatilag előfordult, hogy hát... Már ki is aludtam magam, mire a családom hazaért, vagy a férjem hazaért, mert annyira elálmosított, vagy elaludtam tőle. De nem vettem észre, hogy ez probléma. Tehát föl sem fogtam. Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy annyira szükségem van arra a kevésbé feszült állapotra, hogy egyszerűen az ember nem veszi észre, hogy annyira mindennapossá válik, és esetleg már belecsúszik abba az állapotba, ahol már ez függőség. Tehát ezt nem lehet észrevenni.
Minden nap kellett innod? Minden nap?
Hát ez nagyon-nagyon lassan alakult ki. Évek alatt alakult ki, hogy minden nap, de aztán már minden nap. És ez körülbelül egy 15 éves, mondjuk, kemény zugivást jelentett, ami azt jelenti, hogy az ember állandó reszketésben van, és hazugságban, és dugdossa, és keresi, és kinyitja a vízcsapot, hogy ne hallják, hogyha tölti a pohárba, vagy derékig belebújik a hűtőbe, hogy ne vegyék észre, mosogatok-e, vagy mit csinálok. Tehát majdnem annyi stresszt vettem magamra azzal, hogy tagadtam és titokban csináltam, mint amennyit próbáltam oldani vele.
Igen, és a család nem vette észre, férjed, gyerekek?
Nem tudom, hogy észrevették-e, még most is azt mondom így utólag, vagy elnézték, vagy pedig azt gondolták, hogy egészséges mennyiséget fogyasztok ugyanannyit, mint mondjuk a férjem, egy pohár bort esténként, csak kevésbé bírom. Sokáig ez volt a visszajelzés, tehát én nekem nem vetették ezt így a szememre, tehát olyan inkább annyit, hogy talán nehezen bírod az alkoholt, és te szegény még ennyit sem ihatsz, mint amennyit. De én nekem meg sem fordult a fejemben, hogy én alkoholista lennék, tehát hogy ez probléma.
És akkor ez hogy alakult ki, hogy mégis segítséget kértél, vagy kértél egyáltalán?
Mert a Jóisten útjai kifülkészhetetlenek. Ez teljesen véletlen volt. Én nem kértem segítséget. A házi orvosom egy alkalommal, amikor egész más dolog miatt lementem hozzá, azt mondta, hogy éppen tud egy lelki gyakorlatot azon a héten, és azt gondolná, hogy nekem szükségem lenne rá.
Ő észrevette rajtad?
Ő tudta, bár nem nagyon volt alkalom arra, hogy ez kettőnk között megnyilvánuljon, de tudta, de...
Esetleg a vérképből, mert abból azért látszik.
Igen, bár nem voltam gyakori vendég nála, de akkor annyira magánéleti válságban voltam, hogy igazából az összetörtségem és a depresszióm az olyan fokú volt, hogy azt gondoltam, hogy egy lelki gyakorlat csak jót tesz nekem, és én azt sem tudtam, hogy egy milyen típusú lelki gyakorlatra megyek el, amikor elmentem a KASZ-nak a lelki gyakorlatára.
És a Gyuri atyánál kötöttem ki.
És a Gyuri atyánál kötöttem ki, és gyakorlatilag ott szembesültem vele egy hosszabb beszélgetés alatt, ott szembesültem vele, mikor csűrtem, csavartam a szót, és megkérdezte, hogy akkor most tulajdonképpen hány éve probléma az alkohol az életemben, és amikor ott ki kellett számolnom, hogy 15, akkor ismertem fel, hogy itt most komoly probléma van, és hogy igazából jó helyen vagyok.
Igen, hát valóban a Jóisten útjai, ahogy mondtad, kifürkészhetetlenek, és összekapcsolt téged ezzel a KASZ-szal, a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálattal, és hát Gyuri atyához kerültél. Gyuri atya, te hogy láttad, amikor Mária először megérkezett hozzátok, hogy valóban bajban volt ő?
Hát nehéz, rossz a memóriám. De hát valószínű, hogyha Mária így mondja, akkor... Hát halványan emlékszem, hogy azért... Jó sokat beszélgettünk, szóval majd egy órát beszélgettünk, ez ritkán fordul elő lelki gyakorlaton, mert hogy elég sokan vannak ott, és gyónnak az emberek. Gyónás is nagyon fontos a lelki gyakorlatban, illetve a józanodásban, hogy az ember a terheit lerakja, a hibáit, gyengeségeit kimondja, és tudja, hogy van megbocsátás, tudja, hogy van szeretet, tudja, hogy lehet újrakezdeni. akármilyen mélyen van az ember, a gyónás erről szól, hogy újból meg újból föl lehet állni. Hát egy ilyen alkalommal beszélgettünk ott, és most, hogy így mondja Mária, igen, valóban hosszasan beszélgettünk, és hát lehet, hogy én egy picit nem szoktam, de lehet, hogy vele éppen egy picit erőszakosabb voltam. Igen, tehát hogy akkor most öntsünk már tiszta vizet a pohárba, hogy is van ez, és csak akkor kimondotta, amit kimondott. Hát,
és azóta aztán folyamatosan járt Mária? Hozzátok? Jártál utána a kórház utcába?
Ez vagy? Úgy végződött ez a lelki gyakorlat, hogy én ott meg is szabadultam, és gyakorlatilag már másnaptól, ahogy hazamentem, már minden alkohol vágyam elmúlt, és aztán egy 11 hónapig tartott ez, én addig nem jártam a kórház utcába.
Most várja, Mária, erről azért mondj el egy kicsit többet, hát ez hogy történt ez a szabadulás?
Én nem tudom, nem én csináltam, az Úr.
Tehát egyszerűen minden alkoholvágyad elmúlt ezután a lelki gyakorlat.
Ez egy olyan lelki gyakorlat volt, ahol mondjuk az, hogy végig sírtam, az természetes, de ott egy olyan szeretett bombát kap az ember, ott egy olyan közeg van, ez egy olyan közösség, ahol én egész életemben addig, az már jó néhány évtized volt, én összesen nem kaptam annyi szeretetet az életemben, mint ott 3 nap alatt. Megértettek, elfogadtak, kedvesek voltak velem, és hazamentem, és nem kellett innom. Én csak ennyit tudtam.
És akkor mindent kiöntöttél, ami otthon volt, vagy nem foglalkoztál?
Nem foglalkoztam vele igazából, nem voltak nagy készletek otthon, talán a pincében volt még a férjemnek borgyűjteménye, de igazából a lakásban nem tartottam. Ez 11 hónapig tartott ez az állapot, és aztán volt egy visszaesésem, ami néhány hónapig tartott, és most februárban lesz 6. éve, hogy nem ittam alkoholt.
Fantasztikus, gratulálok szeretettel. Most egy kicsit ezt az egészet próbáljuk meg átgondolni és megemészteni. Hallgassunk egy kis zenét.
Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk, ó, nézz le ránk. Hittel sok gyermeket, tőled vár szép jelet, tőled, ó, jó anyán. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, még sincs remény. Megfáradt szép szemek, megtörtén fénylenek, ó, miért? Ó, miért, ó, mondd miért? Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Megtévedt nemzedék, két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben. Ó, miért, ó, mondd miért? Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk.
Akkor folytatnánk az Alkohol és Én című műsorunkat élő adásban. Telefonunk 061-374-0904. Vendégeink, Fazekas Gyuri atya, a Katolikus Alkoholista Szolgálat lelkésze, és Mária, a szolgálat munkatársa. Mária, éppen mesélted, hogy 11 hónapig abszinens voltál, vagyis teljesen tiszta, ezután a hirtelen lendület és megszabadulás után, és akkor történt valami. Mi történt akkor? Mi volt az, ami miatt visszaestél?
Nekem nem rendeződött addigra, még a családi helyzetem, az a magánéleti probléma is az volt, amikor először elmentem az első lelki gyakorlatra, hogy végül is a férjem úgy döntött, hogy elköltözött a családtól, és emiatt omlottam én akkor össze. És hát egy ilyen jellegű konfliktus volt közöttünk 11 hónappal később, és azt nem tudtam másként feldolgozni, csak úgy, hogy úgy éreztem, hogy most erre olyan nagy volt a feszültség bennem, és a düh és az indulat, hogy úgy gondoltam, hogy ezt mással nem lehet enyhíteni, csak egy pohár borral.
És akkor meddig tartott ez a periódus?
Ez körülbelül nem egész 3 hónapig. Nem egész 3 hónapig. Én ebben a 11 hónapos tiszta időszakomban én nem nagyon jártam csoportokra a szolgálathoz. Én igazából csak lelki beszélgetésekre jártam. És aztán...
De hívőként éltél?
Vagyis igen, igen, de igen, igen. És aztán amikor itt ez a 3 hónapos időszak letelt, és úgy döntöttem, hogy megint el kell mennem a lelki gyakorlatra, akkor előtte letettem egy nem egész 2 héttel a bort, és akkor megint kaptam egy olyan kegyelmet a lelki gyakorlaton, hogy megszabadultam.
Ismét.
Ismét. És ennek immár nem egészen 6 éve. Most lesz 6 éve. Tehát nem lehet elmondani azt az életminőségbeli különbséget, hogy nincs az a félelem, hova dugtad, észreveszik, megérzik rajtad, miért kell hazudni, titkolozni, és hogy szabadon élhetek, hogy a gondolataim szabadok, hogy tudok dönteni, hogy képes vagyok dönteni. Olyan nyugalom töltötte el ezt következő időszakot, hogy azt gondolom, hogy semmiért nem adnám, tehát semmiért.
És a családi életeddel mi történt?
Hát a családi életem az nem egészen úgy alakult, ahogy én azt vártam, és ahogy gondoltam. Nagyon sok sorstársam mondta, hogy hát helyre jön majd a családod, engem is visszafogadtak, meg minden megjavult. Az én családom nem állt helyre, és a lányaimmal sem oldódott olyan hamar a viszonyom. Igaz, hogy ők sokáig, évekig nem is tudták, hogy én például az alkoholista mentő szolgálatba járok, és onnantól kezdve már csoportokra is jártam rendszeresen, mint egy védővitaminként, hogy az is megóvjon attól, hogy vissza tudjak esni. Nem tudták, és távolságot...
Miért nem mondtad el nekik?
Mert nem lehetett beszélni erről a családban.
Ez tabu volt.
Tabu volt, és körülbelül 2-3 év telt el, de lehet, hogy nem 4. 4 év telt el, amikor... Az egyik lányom külföldön dolgozott, és a másik lányommal meglátogattuk őt, és beültünk egy étterembe 3-asban vacsorázni, és akkor elérkezettnek láttam az időt, mindenki nyugodt volt, és mindenkinek jó volt a kedve, és akkor kiterítettem az elmúlt 3-4 évemet, és akkor elmondtam nekik, hogy velem mi történt, és hogy mi az, ami miatt én már nem iszom ennyi éve, és még ha ők nem is veregették meg a vállamat, ezért sosem, de hogy ez nekem milyen sokat jelent, és hogy mennyire sokat változott az életem, és boldogabb vagyok, és barátaim vannak, és kinyílt a világ, és némán hallgattak. És aztán az a lányom, akivel a legnehezebb volt az utolsó időkben is, és sok konfliktus volt közöttünk, fölállt az asztaltól, és oda jött hozzám, átölelt, és azt mondta, hogy büszke vagyok rád. És sírtunk. Ez az egyik legszebb pillanata volt az életemnek, és azóta töretlenül töretlenül javul, jó-jól, és nyílik a kapcsolatunk a lányaimmal, és valóban, ha nem is úgy változott meg, és állt helyre az életem, ahogy én azt elterveztem, de miért úgy kell? Nem úgy kell, annál sokkal jobb lett.
És most egyedül élsz?
Most egyedül élek, igen.
De vannak barátaid,
vannak
hited,
barátaim, igen.
És teljes az életed.
Így van.
Gyuri atya, te is hoztál valamit nekünk, valamit el szerettél volna mondani.
Hát egy kicsit ide kapcsolódva, illetve a teljességhez kapcsolódva, vagy akár a visszaeséshez kapcsolódva, bár én nem mondom magamat visszaesőnek, illetve akkor ugye egy történetet hoztam. Én körülbelül most lesz májusban, remélem 15 éve, hogy megszabadultam az alkohol rabságából. Én előtte folyamatosan ittam, de próbáltam szabadulni a magam módján, és hát egy ilyen gyakorlat, vagy valahol olvastam az elengedés, mint ilyen, hogy elengedni a dolgokat. Hát én így próbáltam meg elengedni az alkoholt. A Megvárt Ligetben elég sokszor ittam ott munka után, vagy
második... Akkor még nem lelkészként dolgoztam.
Hát akkor még nem lelkészként dolgoztam, hanem éltem a hétköznapokat. És hát ott a Megvárt Ligetben, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban, esti gimnáziumban ott végeztem, és ott elég közel van, és hát ott elég gyakran ittam, és gondoltam, hogy egy ilyen szabadító gyakorlatot végzek magam, és akkor, hogy majd megszabadulok az alkoholtól, és hát akkor vettem 2 deci vodkát, meg 2 sört, és mintha innék, hát úgy öntöttem ki a földre kortyonként a drága alkoholt, hát ott akkor fájt a szívem. Bizonyos szempontból siker volt, mert olyan 3 hónapig, ha jól emlékszem, akkor nem is ittam. Tehát utána aztán persze folytattam, mert azért kimaradt az Isten ebből a szabadító gyakorlatból, hiszen Jézus az, aki megszabadít bennünket. Mi nekünk lehetnek ilyen segédeszközeink, amik ebbe segítenek. A lelki gyakorlat, az imádság, vagy hát ugye beszélgettünk a Máriával, ő már nem fogja elmondani, de hogy el lehet égetni egy papírt, ami ráírja, hogy alkohol, és akkor elégeti, és akkor szimbolikus cselekedet. Ugye, hogy volt valaki, aki szintén ott a lelki gyakorlaton a Dunapartra lement, és akkor kavicsokat, hogy megfogta a kavicsot, hogy ez az alkohol, és eldobom magamtól, ugye az Isten segítségével, és ez egy ilyen jelképes, de nagyon valóságos cselekedet is. Tehát jelképes, mert hogy hát egy követ eldobni, hát nagy kaland, most nem történik semmi, de hogy nagyon valóságos, mert hogy ott tényleg meg lehet érezni azt az elszakadást, hogy ott kiszakad a kezemből, vagy egy papír elégetésénél lehet látni azt, hogy az ottan elég, vagy hát én is láttam, hogy az alkoholt beitta a föld,
az anyaföld
beitta az alkoholt, tehát hogy ezek nagyon fontosak. De hát ugye természetesen Jézus a szabadító, és ott a megélt, amit a Mária is mondott, tehát az elfogadó szeretet, a bensőséges szeretet, ez a legfontosabb.
És ezt te végül is hogy kaptad meg? A hited által, vagy amikor elmentél a szemináriumba, vagy hogy?
Mármint
ezt a szeretetet, ezt az elfogadó szeretet Jézustól, hogy élted meg?
Hát ez nekem hosszú lenne egy összetenni most, mert hogy nagy valószínűséggel, nem, tehát nekem ott kezdődött, hogy egy család befogadott, a Bálint család befogadott engem, és ott megéltem, hogy elfogadnak. Aztán persze volt, különböző útjaim voltak, és ott nem nagyon éltem meg ezt a szeretetet. Én magát a szabadulást éltem meg egy nagy elfogadottság élménynek. Akkor, amikor én a Nyírő Gyula kórházban voltam, én ott szabadultam az alkohol rabságából. Egy délutánt átsírtam és átimádkoztam, hogy Uram Jézus, most vagy megszabadítasz, vagy akkor inkább pusztuljak el, mert hogy ennek az életnek így semmi értelme nincsen. És én ezt nem tudom elmondani, hogy ez miféle belső élmény, egy belső szabadság, egy belső öröm, belső béke, nyugalom, kiegyensúlyozottság, felszabadulás, hogy nekem többet nem kell inni. Tehát én ott éltem meg, és utána, aztán hát Otto atyával beszélgettem sokat, és általa is megéltem, amikor már megszabadultam, akkor vele szinte rendszeresen beszélgettem, megéltem ezt a fajta elfogadottságot. Utána a Behr püspök atya által is megéltem egyfajta elfogadottságot, szeretetet, hogy bizalmat szavazott nekem. És aztán természetesen a lelki gyakorlatokon is ugyanúgy folytatódott ez az elfogadottság, hogy szeretett, hogy vagyok.
Elmentél a szemináriumba, és ma pedig te vagy a... Igen, ennek a katolikus alkoholista mentő missziónak a nagyon nagyra becsült és szeretett lelkésze. Sajnos elment az időnk, még nagyon jó lett volna beszélgetni, de el kell, hogy köszönjünk, megköszönjük Erdős Levente technikus kollégánknak a zeneszolgáltatást, meg a telefont, és megköszönjük a kedves vendégeinknek, Máriának ezt a nagyon szép lélekbe markoló beszámolót. Nagyon köszönjük, hogy ezt így elmondtad nekünk, és Fazekas Gyuri atyának, aki már itt a műsor másik szerkesztőjévé alakul lassan, hiszen egyre többet jön, reméljük, a műsorunkba, és köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Áldott estét kívánok, dr. Sinegere Leonóra vagyok.
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sinegere Leonóra volt.